A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, aki teremtettél, fenntartasz, és bölcsen igazgatsz mindeneket. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavával. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kezdjük meg most Isten tiszteletünket újra énekléssel. A 65-ös számú Zsoltárunk, 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. 65. Zsoltár első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. 378. dicséretünk 4 versét énekeljük. Az első verszak így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan. Hallgassuk meg most, kedves testvérek, helyünkön ülve maradva Isten igéjét, ahogyan megvan az írva az apostolok cselekedeteiről írt könyv második fejezetének 44-től 47-ig terjedő verseiben.
Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten áldással jön az ige hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Imádkozzunk, testvérek! Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, eljöttünk hozzád, mert vágyódunk rád, mint szarvas a hűs forrásra. Azért jöttünk, hogy imádjunk és dicsőítsünk téged, hogy megköszönjük az elmúlt hét örömeit és bánatait, mert tudjuk, hogy ami a te kezedből jön, az mind a javunkra szolgál. Gyengeségünk tudatában állunk most itt előtted. Megvalljuk, Urunk, hogy nélküled nem tudunk ellenállni a sátán vonzóköntösbe ütöztetett támadásai ellen. Bocsáss meg az elmúlt héten elkövetett botlásainkat. Kérünk, hogy védj meg minket, tarts meg minket, hiszen olyan könnyen ki tud siklani az életünk. Mert elég egy elmulasztott adóbevallás, néhány gondtalanul elsuttogott jó akaratú szó, hihetőnek hangzó alaptalan vád, váratlan betegség, baleset, munkanélküliség, gyermekünk buta botlása, és már is összeomlik körülöttünk minden. Urunk, ne hagyd, hogy kétségbe essünk és elengedjük a kezed, hanem tudjunk ilyenkor hozzád folyamodni, hiszen te vagy az a kőszikla, amely meg nem inok, hanem örökké áll. Üzd el félelmeinket, és rejts el minket szeretetedben. Kérünk, hogy te segíts a bajba jutottakon, a szenvedőkön. Úr Jézus Krisztus, add, hogy felismerjük a szükséget szenvedőt, és tudjuk megosztani velük, amit tőled kaptunk. Szentlélek, Úristen, kérünk, hogy légy velünk most, és a hétköznapokban is. Amen.
Amen. Kedves testvérek, Isten igéjében bízva és ezen felbátorodva, a bűneink megvallása után most hirdetem Isten kegyelmét és a bűnbocsánatot. Ő az, aki Így bíztat bennünket, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. Készüljünk most Isten igéjének a hallgatására, és énekeljük igehirdetésre készülve a 166. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetni szeretném ma délelőtt, meg van írva János evangéliumának a 13. fejezetében, az első 5, illetve 12-től 17-ig terjedő versekben. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához. Jól lehet szerette az övéit a világban. Szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekszetek. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A szomszédból, én a Káposztásmegyeri gyülekezetből érkeztem, és Neuwirth Tibornak hívnak. Szószékcsere alkalmával vagyok itt, ennek az apropója pedig ezen a mai vasárnapon az, hogy presbiteri vasárnap van, ezt majd biztos fogjuk hallani a hirdetésekben. Ennek megfelelően lesz külön program a presbitereknek. Most viszont mégis úgy éreztem, hogy fontos egy olyan ige szakasz előtt elcsendesednünk, és hiszem, hogy Isten erre szeretné most rá irányítani a figyelmünket, ami egy picit pont a vezetésről és a méltóságról szól. Amikor azt mondjuk, hogy presbiteri vasárnap van, akkor hát itt lehet, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy mit jelent ez, és kik azok a presbiterek. Hogyha erről otthon a Káposztásmegyeri gyülekezetben beszélnék, akkor ezt jobban meg kellene magyarázni, mert mindig vannak olyan emberek, akik úgy toppannak be esetleg, hogy lehet, hogy nem is voltak még korábban református istentiszteleten. Lehet, hogy most is van közöttünk esetleg valaki, aki nem így szocializálódott. A református gyülekezeteknek van egy vezetősége, ezt hívják presbitériumnak, egy vezető testület tulajdonképpen. És az elmúlt vasárnap volt mi nálunk időközi gondnokválasztás, és amikor erre készültünk, akkor fölvetődött, hogy hallottam ilyen gondolatokat is, hogy egyesek nem tudják, hogy mit jelent pontosan vezetőnek lenni. A gondnok a világi vezetője a lelkész mellett a presbitériumnak és az egyházközségnek. És voltak olyan hangok, amelyeket muszáj volt meghallani. Voltak, akik azt gondolták, hogy ő az, aki a pénzt elosztja. A presbiter az, aki elkölti a pénzt. Na, hát nem erről van itt szó. Ez sokkal inkább szolgálat. De ennek kapcsán, ha már ez a téma ma, presbiteri vasárnap van, azt gondoltam, hogy mikor imádkoztam, hogy Isten valószínűleg szeretne ezzel kapcsolatban tanítani bennünket, és ezért hoztam ezt az ige szakaszt ma délelőtre. Nem akarok rendbontó lenni, és kedves testvéreknek szólítom a gyülekezetet, de miközben így szólítalak meg benneteket, aközben anélkül kiállnék a sorból, én is egynek érzem magamat a gyülekezetből. Azt is mondhatnám mindannyiunkra nézve, hogy akár így is mondhatnám ezt a megszólítást, hogy felséges urak és úrnők. Hát ez nagyon furcsán hangzana, hogyha az Isten tisztelet elején ez lenne a megszólítás. De mégis azt gondolom, hogy van benne igazság. Ma, amikor egy liberalizálódott társadalomban élünk, akkor a zászlóra ez van írva, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. De mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ez nagyon sokszor kiderül, hogy csak a felszín. Valójában, ahogyan egymás között éljük az életünket itt a Földön, sokkal inkább feudális viszonyok között érezhetjük magunkat, ahol urak és szolgák vannak. Ezekben a szerepekben élünk, és most elsősorban nem politikai vagy anyagi értelemben mondom, de mégis valójában úgy tűnik, hogy bizonyos koronákkal a fejünkön közlekedünk ebben a világban, és ezzel egy időben előfordulhat az, hogy valakik nem koronát, hanem láncot viselnek, sőt, ezek a szerepek néha keverednek. Van olyan, amikor egyszerre koronánk és láncunk is van. Lehetünk egyszerre urak és szolgák is. Hát ezek a szerepek, amelyek bennünket időről időre megtalálnak, ezek úgy tűnik, hogy cserélődnek is, de mégis léteznek. És amikor találkozunk egymással, találkozásaink vannak, akkor ez egy visszatérő tendencia. Egy-egy találkozásban valaki nagyra nő. És mikor valaki nagyra nő, akkor ezzel egy időben nagyon gyakran előfordul, hogy valaki pedig zsámoly lesz, akinek a hátára állva a másik nagyra nőhet. Úr és szolga. Nem szeretnék gyanúsítani senkit, mégis azt gondolom, hogy alapvető emberi tulajdonság az, hogy szeretünk uralkodni, szeretünk nagyra nőni. És úgy jól esik nekünk a szívünknek az, hogyha észreveszik valamilyen területen a mi nagyságunkat. Hogy mi valamivel többet vagy jobbat tudunk tenni, vagy nyújtani, teljesíteni, mint esetleg valaki más. Cirógatja a lelkünket, amikor ez esetleg egy társaságban kiderül, amikor megdicsérnek, ez nagyon jól tud esni nekünk. Valami van bennünk, a mi szívünkben, ami vágyik arra, hogy mi feljebb valónak érezhessük magunkat másoknál. Ezzel nem azt mondom, hogy teljesen hiányzik belőlünk az őszinte szeretet, és hogy képtelenek vagyunk arra, hogy egymást elfogadjuk, és legyenek olyan kapcsolataink, ahol meg is tudjuk élni az őszinte szeretetet. De mégis, amióta a bűn itt van ebben a világban, azóta ez egy visszatérő eset, visszatérő hajlam az emberben. Nagyra akarok nőni. És hogy mennyire nagynak? Hát legalább a másiknál nagyobbnak. Szeretnék egy egészen hétköznapi esetet mondani, amihez hasonló lehet, hogy megtörtént már esetleg velünk is. Mindannyian, akik autót vezetünk, kerülhetünk hasonló szituációba. Én, amikor a jogosítványomat csináltam, és a vezetői, forgalmi vezetői órákat vettem, akkor egyszer egy párhuzamos közlekedésre alkalmas út belső sávjában egy piros lámpa előtt álltam. Én voltam az első, aki ott állt a lámpa alatt. Mögöttem többen is voltak, rutinosabbak, és hát amikor az ember még nem sokszor volt ilyen helyzetben, akkor van egy furcsa stressz helyzet, mert tudom, hogy a lámpa a zöldre fog váltani. És hogyha zöldre vált a lámpa, akkor el kell indulni. De hát ugye a belső sávban vagyunk, itt célszerű lenne valahogy úgy flottul indulni, hogy meginduljon a forgalom, és hát belül azok szoktak menni, akik sietnek. Vajon hogy fog majd ez sikerülni? És látta rajtam az oktató, hogy emiatt egy picit izgulok, és elmesélt egy történetet, ami ővele történt az ő praxisában. Egy fiatal hölgy volt az, aki éppen vezetői órákat vett tőle. Hasonló volt a helyzet, az első sorban, piros lámpánál várták a zöldet, mögötte kocsisor, és amikor átváltott a lámpa, akkor valamit elrontott a hölgy. Lényeg az, hogy lefulladt az autó. Hát ez nagyon kellemetlen volt, mert mögötte pont egy új nyugati autóban ülő valaki sietett volna. Hát ez az illető ezt egy dudálással jelezte, jó határozott, hosszan tartott dudálással, amitől aztán a hölgy még nagyobb zavarba jött, kapkodott jobbra, kapkodott balra, és valahogy nem sikerült az autót elindítani, megint lefulladt az autó. Hát ettől aztán teljes pánikba esett. Az oktató pedig következőt tette, megnyugtatta a hölgyet, üljön csak nyugodtan, ő szépen komótosan betúrt az ülés alá, elővett egy rongyot, kiszállt az autóból, oda sétált az autó oldalához, letörölte a T betűt jelző táblát az autó tetején, meglehelte a rongyot, még egyszer letörölte a T betűt, és miután szép tisztára, most egy megmutatta a türelmetlenkedő sofőrnek, tanuló vezetőt viszek. Hát, mi is történt ebben a szituációban? Volt úr és volt szolga. Volt, aki nagyra nőtt, és volt, aki pedig nagyon pici lett ebben a történetben, akinek a hátára állva valaki nagyra nőhetett. Hogyha valaki rutinosan közlekedik, jó autója van, és egyébként pedig siet is, és valaki egy ilyen hibát vét, ugye, hát a dudálással tudja ezt kifejezni. Én vagyok az úr, és te pedig hogy kerülsz az én utamba? Mit keresel itt előttem? Párolognál el valahova? Te semmi vagy, te lábtördő vagy. Hát a másik oldal ugye egyértelmű, hogy a kis hölgyekből szolgának, elnyomottnak, lábtörlőnek érzi magát. És eddig ez tiszta sor. De nézzük csak meg a másik oldalt, mi történik itt. Nézzük meg az oktatónak a szerepét. Hát hasonlóképpen ő is valami ilyesmit tesz. Mikor bekotor az ülés alá, mikor rongyot ragad, mikor föltartja az egész kocsisort, akkor ő is ezt teszi. Én úr vagyok. Én abban a pozícióban vagyok, hogy ezt megteszem, megtehetem, én tanulóvezetőt viszek, én föltarthatom az egész kocsisort, te pedig ki vagy itt mögöttem. Szégyeld magad, én vagyok az úr, te pedig a szolga. Visszatérő elemek és érzések ilyenkor a gőg, a felsőbség, meg a szégyenérzet. És hát kétféleképpen reagálhatunk találkozásokban, amikor valaki bennünket megszégyenít, vagy úgy, hogy tényleg fölveszem ezt magamra, bocsánatot kérek, hogy élek, tényleg nulla vagyok, csak lábtörlőnek vagyok, jó? Vagy pedig fölveszem a kesztyűt, ahogyan ez az oktató tette. Kedves testvérek, amikor éljük az életünket a hétköznapokban, akkor úgy néz ki, hogy sokszor vadásszuk ezeket a pillanatokat. Mikor látunk meg valakinek az életében egy hibát? Mikor vét valaki? Mikor lehet erre lecsapni? Mikor lehet számon kérni? Vagy ha nem is mondjuk ki, csak úgy finoman kihúzzuk magunkat mellette, és megsimogatja a lelkünket, hogy nem én vétettem. Őnála legalább már nagyobb lettem. Nagyon jó érzés, amikor az ember ezeket az alkalmakat megtalálja. De mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a fajta élet, ez egy fárasztó élet. Fárasztó élet, mert egészen kimerítő így élni. Ez azt jelenti, hogy nem lehet hibázni. Nincs a lehetőség arra, hogy én valamit elrontsak. Állandóan jól kell teljesíteni, jobban, mint a többiek, mert különben hova lesz az én koronám? Különben mások nőnek nagyra az én hátamon. Irtózzunk a megszégyenüléstől. Én nem akarok zsámolj lenni. Állandó feszültségben és frusztrációban éljük az életünket emiatt. Fárasztó ez az élet, de mégis ez a valóság. Amikor pedig a Szentíráshoz fordulunk, és olyan jó, hogy ezt megtehetjük vasárnapról vasárnapra, akkor elmondhatjuk azt, hogy itt valami egészen más látunk. Itt Jézus látjuk. És olyan jó, hogy Jézus látjuk. Mert Jézus a szónak az egészen tiszta és jó értelmében, Jézus más. Nagyon különbözik attól, amit a világban tapasztalunk, és attól is, amilyen vágyakat mi a saját szívünkben találunk. Itt ebben a történetben, amelyet felolvastunk, egészen megdöbbentő dolog történik. Jézus szakít a trenddel, és azt látjuk, hogy ő lábat mos. Ő az Úr és a Mester. Egy olyan munkát végez, amit igazából nem lett volna muszáj se neki, se a többieknek elvégezni. Azt mondják, hogy még zsidó származású szolgát se lehetett erre kényszeríteni. Ez egy nagyon alávaló munka volt, a lábmosás. El tudjuk képzelni a közel-keleti viszonyokat, biztos, hogy mindannyian láttunk már Jézus korabeli filmet esetleg, vagy képeket a közel-keletről. Meleg, homokos vidék, az emberek saruban közlekednek, és amikor megérkeznek egy fárasztó útról, hazaérkeznek, vagy vendégségbe érkeznek, akkor nagyon jól esik az a lábmosás. Egy köszöntés, egy befogadás, egy megtiszteltetés a vendégnek. És hát ez vagy a házigazda önként végzi, vagy pedig ugye szolgák végzik ezt a munkát. Felfrissülés és befogadás az, amit ez jelez. De semmiképpen nem az Úr az, aki erre kötelezhető. Hogyha van egy társaság, akkor mondjuk esetleg a sorban leghátul levőnek lehetne ez a feladata. El tudjuk képzelni az utolsó vacsorának a felállását. Ott van egy társaság, ott van Jézus, ott vannak a tanítványok. Ki az, aki most ebben a helyzetben, hogyha nincsenek szolgák, ezt megteszi? Lehet, hogy gyaníthatnánk, hogy esetleg János. Hát ő a legfiatalabb az összes közül. És lehet, hogy a tanítványok is találgattak magukban. Mindenesetre Jézus nem várja meg, hogy egyébként ők kire osztanák ezt a szerepet, hanem ezt olvassuk, hogy miután befejezte a vacsorát, azután körülkötötte magát egy kendővel, vizet öntött a tába, és megy sorba megmosni a tanítványoknak a lábát. Azt látjuk, hogy Jézus egészen szakít a trenddel. Ő az, akinek nincsen szüksége arra, hogy valakinek a hátára állva nagyobbá legyen. Miért tudta ő ezt megtenni? Nagyon szépen és egyértelműen fogalmaz a Szentírás. Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és hogy az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, és elvégezte a lábmosást. Jézus tudta, hogy kicsoda ő. Tudta azt, hogy mi az ő méltósága is. Tudta, hogy honnan való az ő méltósága. Őneki nem volt szüksége arra, hogy csak egy centivel legyek nagyobb. Legalább csak ti nálatok legyek egy kicsivel nagyobb. Ő úr volt és mester volt. Nagyon fontos és nagyon felemelő ezt Jézussal kapcsolatban látni. Az ő szándékát és az ő lelkületét láthatjuk ebben. Láthatjuk ezt, hogy ő nem lenyomni jött. Nem azért jött, hogy lenyomjon bennünket. Nem azért jött, hogy a hiányainkat hangsúlyozza. Nem azért jött, hogy ő lehessen nagyobb, és megmutathassa, hogy mennyivel nagyobb másoknál. Jézus nem lenyomni jött. Kedves testvérek, amikor ezt mondom, akkor azt is hozzáteszem rögtön, hogy valami lenyomjon bennünket. Van, ami megszégyenítsen bennünket. Az Isten törvénye. Ha Isten törvényére tekintünk, akkor tökéletes tisztaságot és szentséget látunk ott. Isten egy szent Isten. Jézus, amikor összefoglalja a 10 parancsolatot, Isten törvényét, egy fontoskodó kérdező számára, akkor nem egyet emel ki a sorból, hanem ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. És a másik parancsolat hasonlatos, ehhez fel a barátodat, mint magadat. Jézus érvényt szerez a törvénynek, és nem kisebbíti. Itt egy szent Istenről van szó. Egy szent Istenről, akihez ennél kevesebben nem lehet menni. Ennél kevesebben nem éri be. Mi kell az Istennek? Hát kell az én szeretetem, az én odafigyelésem, az én engedelmességem, de hogyan? Teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével. Egész valómmal. Ez az Isten törvénye. Kedves testvérek, hogyha valami, akkor ez megszégyenít bennünket. Én elsősorban magamról tudok beszélni, de el tudom képzelni, hogy lehet, hogy mások is csatlakoznak ebben hozzám, hogy egyetlen egy olyan nap nem volt az életemben idáig, mikor én teljes szívvel, lélekkel, elmével szerettem volna az Istent. És akkor még nem is beszéltünk a fele barátokról. Szerettem-e valakit annyira, mint magamat? Az Isten törvénye megszégyenít bennünket. De olyan jó látni azt, hogy Jézus nem azért jött, hogy megszégyenítsen bennünket, ő nem azért jött, hogy lenyomjon minket. Lehet, testvérek, hogy most is valaki esetleg fáradtan van itt közöttünk. Fáradtan, mert nehéz egy egész hetet végig élni úgy, hogy mindig teljesítünk, úgyhogy nehogy megszégyenüljünk. Lehet, hogy még a gyülekezetben is valamikor fárasztónak érezzük, hogy eljöjjünk, mert ismerünk olyanokat is, hogy vallásos elvárások, és fel tudunk sorolni olyan dolgokat, amiket mi is elvárunk magunktól és egymástól. Ezek a mondatok általában így szoktak kezdődni, hogy egy hívő ember sohasem, vagy egy hívő ember mindig, és akkor itt sok mindent elmondhatunk az igeolvasásról, az imádságról, a templomba járásról, gyülekezeti alkalmak látogatásáról, hogyan is megyek oda, hogyan is figyelek oda egy-egy igehirdetésre. Tele lehetünk vallásos elvárásokkal is. Még azt is átélhetjük, hogy amikor ide jövünk az Isten jelenlétében, akkor nem azt tapasztaljuk, hogy szomjazó szarvasként vagyok itt, és az Isten pedig felüdít engem, és megtölt azzal, amivel csak ő képes, és felfrissülve mehetek el, erővel feltöltve az életem során, tehetem meg a következő lépést, hanem hanem előfordulhat az is, hogy eljövök, és fáradtan megyek el, mert viselkedni kellett, mert teljesíteni kellett. Kedves testvérek, hadd mondjam nagyon hangsúlyosan, hogy Jézus nem lenyomni akar bennünket. Őneki nincsen szüksége arra, hogy nagyobb legyen. Jézus nem ezért jött, Jézus szolgálni jött. Ezt látták ott a tanítványok a lábmosás történetében, de mi, akik már ismerjük a történet folytatását is, mi elmondhatjuk azt, és látjuk világosan az evangéliumokból, hogy ez még csak az előképe annak az igazi nagy szolgálatnak, amit Jézus később hajtott végre, ami majd nagypénteken fog megtörténni ott a kereszten. Ez is megaláztatás, megalázkodás, önkéntes megalázkodás, a tanítványok elé való letérdelés is, a piszkos lábak mosása. De ennél még nagyobb lehajlás és önként való megalázkodás, amikor Jézus nem csak a méltóságát teszi le, hanem az egész életet, az egész földi életét leteszi. Mert ilyen Jézus. Ez az ő lelkülete. Ő ezért jött. És testvérek, amikor látjuk Jézust, és látjuk azt, hogy miért jött ő, akkor fontos azt is látni, hogy hogyan lehet ő hozzá kapcsolódni. Mit jelent a vele való kapcsolat? És ott lenne egy nagyon könnyű válasz erre, hogy bizonyos elvárásoknak való megfelelés. Jónak kell lenni. Engedelmesnek kell lenni. Kedves testvérek, hadd mondjam, hogy ez egy tévút. Jézushoz kapcsolódni nem azt jelenti, hogy bizonyos feltételeknek eleget teszek. Sokkal inkább erre a történetre nézve ezt láthatjuk, hogy a vele való kapcsolat ezt jelenti, hogy én kiteszem magamat annak, hogy Jézus megmosson. Hogy én engedem azt, hogy Jézus megmosson engem. Hogy lehajoljon hozzám, hogy kezébe vegye az életemet, és ott elvégezze a maga megalázkodása által, kereszthalála által az én életemnek a megmosását, megtisztítását. Két tévút van itt, amibe beleeshetünk, amire eltévedhetünk. Az egyik az, hogy azt mondjuk a Jézus kortársaiként körülötte levő farizeusokhoz hasonlóan, hogy erre nekem nincsen szükségem. Köszönöm szépen, én jól vagyok. Én vallásos családban nőttem föl, engem fiatal koromban megtanítottak ezekre a dolgokra, egyetértek ezekkel az értékekkel, én hozzám nem kell lehajolni. Hát ezekre a hozzáállásokra Jézus azt mondja, hogy akkor én nem hozzátok jöttem. Mondja a farizeusoknak, nem az egészségeseknek van szükség az orvosra, én a betegekhez jöttem. Aki tudja és látja, hogy szüksége van Jézusra. Jézus ezekhez jött. A másik rossz reakció, amikor azt mondjuk Péterhez hasonlóan, hogy méltatlan vagyok. Menj el tőlem. Az igaz, hogy méltatlan vagyok. Péter is ezt érzi. Hát kicsoda vagyok én, hogy Jézus mossa meg az én lábamat. Mi is érezhetjük ezt, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy Jézus lehajoljon, hogy az életét adja értünk. Hát mi vétkeztünk, mi vagyunk azok, akik az Isten kegyelmét hiába valóvá tettük, az ő szeretetével visszaéltünk. Méltatlanok vagyunk ahhoz, hogy Jézus ezt megtegye. De testvérek, olyan ez, mint amikor egy fúdokló azt mondja az úszómesternek, hogy ne ugorj be hozzám, mert vizes lesz a ruhád. Hát Jézus ezért jött erre a földre, mert látta, hogy bajban vagyunk. Látta, hogy muszáj megmenteni bennünket, és Jézus pontosan tudta, hogy micsoda megaláztatással jár, mint ez. Nem tévedésből történt a kereszt. Jézus pontosan tudta ezt, még mikor az atyánál volt az ő dicsőségében, karácsony előtt, hogy a földre jövetele ezzel fog majd járni. De ez a mi szabadulásunk és megmentésünknek az útja. Tegyük félre tehát a büszkeségünket, és tegyük félre az alázatoskodásunkat, és lépjünk kapcsolatba így, de jó, hogyha már ebben a kapcsolatban élhetünk, esetleg régóta is, vegyük komolyan ezt a kapcsolatot. Jézussal kapcsolatban lenni ezt jelenti, én kiteszem magamat annak, hogy Jézus megmosson engem. Kiteszem ennek magamat lehet, hogy először, de lehet, hogy már sokat gyára. És ez fontos újra és újra tudatosítani magamban, hogy lehet, hogy évtizedek óta én már Isten kegyelmében vagyok, de újra ezt jelenti az én Istennel való kapcsolatom, hogy én megint kiteszem magamat annak, hogy Jézus megmosson. És ez az én egyetlen jogom és méltóságom, amivel megállhatok Isten előtt, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a vére megmosott engem. Isten előtt vannak a mi szükségleteink, Isten előtt van az életünknek a szégyene és szennye, De Isten úgy döntött, hogy a mi szükségleténket be akarja tölteni, ezért jött el az Úr Jézus. Van egy szép keresztjén ének, amelynek ez a szövege az egyik sora, hogy te felemelsz, és én hegycsúcsokon járok, te hordozol a hullámokon át. Ezért jött Jézus lehajolni, azért, hogy felemelhessem, hogy megtisztíthasson az életem szégyenét elmosni, hogy most már megállhassak az Isten előtt. Látjuk tehát Jézust, és olyan jó őt látni, olyan jó, hogy Jézus más, de ne esünk abba a hibába, hogy azt mondjuk, hogy hát akkor micsoda nagy koronám lett megint. Hát még az Isten is engem szolgál, még Jézus is az én lábamat mossa. Jézus nagyon világosan beszél erről a tanítványoknak, és mondja nekünk is, én ezt azért tettem, hogy példát adjak nektek. Értitek, hogy mit tettem veletek? Példát adtam nektek. Testvére, keresztjén körökben is eléggé népszerű az a fajta fogyasztói szemlélet, amely úgy határozható meg, hogy látogatunk bizonyos alkalmakat, mert vannak váradalmaink. Mert vannak elképzeléseink, hogy majd mi fog ott történni. Elmegyünk egy-egy istentiszteletre, vagy valamilyen keresztjén alkalomra, és ott vannak bennünk a várakozások. Szeretnék épülni, szeretnék megpihenni, szeretnék békességet, örömöt, szeretnék találkozni az Istennel, szeretném, hogyha ami ott történik, az lekötni a figyelmemet, az érdekelne, az hasznos lenne, az magammal tudnám vinni, az valahogy meggazdagítaná az életemet. Ezek mind-mind nagyon jó várakozások. És emlékszem, hogy én is voltam nagyon sokszor ebben a helyzetben, nagyon sokszor én is ezzel a vággyal megyek bizonyos alkalmakra. Most legelsősorban egy olyan konferenciára gondolok, amely nagyon eléggé közelmúltban volt, és már nagyon fáradt állapotomban volt, amikor elmehettem erre a konferenciára. Egy egész hét fantasztikus környezetben, egy szállodában, a Bakony szívében, és már előre készültem, hogy én most nagyon fáradt vagyok, és milyen jó lesz ott majd megpihenni. Tudtam azt, hogy nagyon jól főznek, szép a környezet, és még az Isten igéje is ott van, hát ez főnyeremény lesz ez a hét. És azzal a várakozással érkeztem meg oda. És egészen melbevágott az első alkalom, amikor köszöntöttek, fogadtak bennünket, és az első alkalommal a hétnek az egyik vezetője ezt mondta, hogy most pedig mossátok meg egymásnak a lábát. Csupa keresztjén vezető igével szolgáló ember volt ott, és hogy most ez a feladat a hétre, mossátok meg egymás lábát. És emlékszem az első gondolatomra, hogy de hát én nem ezért jöttem. Én azért jöttem, hogy az én lábamat megmossák, én vagyok a fáradt, én vagyok a megterhelt, én nekem van szükségem erre, én fizettem ki ezt a sok pénzt. Én azért jöttem, hogy megmossák a lábamat. De rögtön utána ott volt a megszégyenülés is, mert egyből láttuk azt, hogy ő igazából Jézusnak a lelkületére mutatott rá. És azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint Jézus. Jézusnak nem derogált megmosni a tanítványok lábát. És amikor együtt vagyunk egy akármilyen keresztény gyülekezeten, alkalmon, keresztény gyülekezetként, akár most itt ezen az Isten tiszteleten is, akkor szintén valami hasonló lenne az, ami kívánatos lenne, a Jézus lelkületével itt lenni. Természetesen jön belőlünk a kapni vágyás, és le is tudjuk mérni az alkalomnak a hatékonyságát, vagy eredményességét, oda tudtam-e figyelni, érdekes volt-e, lekötötte, kaptam-e valamit, amivel el tudok menni, és most meggazdagodtam. De testvérek, Jézus lelkületével lehet, hogy inkább azokat a kérdéseket kellene föltenni, hogy vajon kinek nyitotta ki Isten a szememet a szükségleteire? Vajon kit tudtam fölemelni? Ki az, akit tudtam bátorítani? Ki az, akinek észrevettem a szomorúságát? Ki az, akihez volt egy kedves szavam? Tudtam másokat fölemelni? Tudtam másokhoz lehajolni? Hogyha igen, akkor ez egy eredményes alkalom volt. Jézus lelkülete erre szeretne vinni bennünket. És testvérek, utolsó gondolatként csak ennyit szeretnék még mondani, hogy megtörténik a lábmosás ott Jézus és a tanítványai körében. Akkoriban Palesztinában lapostetős házak voltak, de ez nem a háztetőn történik. Nem úgy történik, hogy mindenki látja, hanem az utolsó vacsora termében történik. Megvan az intimitása a lábmosásnak. Testvérek, mindannyiunknak megvannak a személyes szükségleteink, Vannak hiányaink, sérelmeink, félelmeink, bizonyos szégyen, érzetek, van bennünk bizonytalanság, vannak kérdéseink, de ezek soha nem a nagy nyilvánosság előtt kerülnek elő. Ezeket nem hirdetjük az utcán. Az utcán sokkal inkább szeretünk úgy megjelenni, mint akik erősek, talpra esettek, boldogulnak az életben, de az orvosi rendelőben ott helye van a gyengeségeknek. Viszont ott csak a legszükségesebb személyzetet szeretjük. Testvérek, ennek ellenére azt mondom, hogy szükség van a levetkőzésre. Szükség van arra, hogy valóságos találkozásaink legyenek, és hála Istennek a gyülekezet egy ilyen hely lehet. Ahol tudhatjuk azt, hogy lehet, hogy van bennünk egy hajlam arra, hogy koronákat érezzünk a fejünkön, de tudhatjuk azt, hogy mindannyian megmosásra szorult bűnösök vagyunk. Hála Istennek, hogyha ezt már az Úr Jézus meg tudta tenni a mi életünkben. Hála Istennek, hogyha erre mi már igen mondhattunk, és elfogadhattuk, és ebből élhetünk. De ez nem változtat azon a tényen, hogy mi csak Jézus megmosó kegyelmében, szeretetében élhetünk. És tudhatjuk azt, hogy a velünk egy sorban ülő, meg az előttünk és a mögöttünk helyet foglaló, szintén ebben a cipőben jár. És tudjuk azt, hogy van a gyülekezetnek vezetősége, van egy vezető testülete, vannak lelkészei, és anélkül, hogy akárkinek is a belső dolgait vagy az életét ismerném, nagyon nagy biztonsággal merem állítani, hogy ők is ugyanebben a cipőben járnak. Mindannyian azért lehetünk az Isten előtt, mert Jézus az ő kegyelmével és vérével megmos bennünket. Nincsen tehát mit szégyelnünk egymás előtt. Szabad gyengének lenni a gyülekezetben is. Szabad belátni azt is, hogyha bizony kísértésekben szenvedünk, hogyha elbuktunk bizonyos esetekben. Szabad megosztani egymással a saját gyengeségeinket is. És de jó lenne, hogyha Isten ebbe az irányba formálna bennünket, ebbe az irányba formálna a mi gyülekezeteinket, kis közösségeinket, házi csoportjainkat, hogy azok lehetnének azok az alkalmak, ahol szabad gyengének lenni. Ahol szabad, hogy esetleg olyan dolgok is napvilágra kerüljenek, amikért lehet, hogy valaki a világban úgy érezzük, hogy a hátunkra állna. És testvérek, még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, hogyha Isten megmutatja valakinek a gyengeségét, vagy esetleg önmagát leplezi le, akkor óvjon meg Isten bennünket attól, hogy mi pedig a régi reflexek szerint a hátára álljunk, és kihúzzuk magunkat, vagy összehasonlítsuk valakivel. Hogyha Isten valakinek a gyengeségét megmutatja előttünk, akkor valószínűleg azért teszi ezt, mert Jézushoz hasonlóan nekünk is le kell hajolnunk, és föl kell emelni őt. Lehet, hogy van ebben figyelmeztetés, de mindenképpen legyen benne szeretet. Jézus Krisztus megtölthet bennünket ezzel a lelkülettel. Legyen ez a mi imádságunk, a mi szívünk vágya is. Kívánom is mindannyiunknak, gyülekezeteinknek úgy itt belső városban, mint Káposztás megyeren és az ország minden gyülekezetében, hogy Jézus lehajló szeretete és kegyelme legyen ott a mi gyülekezetünk, gyülekezeteink életében és a személyes életünkben is. Amen. Válaszoljunk most Isten igéjére a 240. dicséret első versét énekelve. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek! Fennállva csendesedjünk el egy imádságra. Magasztalunk téged, drága megváltó Úr Jézus Krisztusunk, azért a szeretetedért és kegyelmedért, amit megmutattál akkor, amikor itt jártál ezen a földön. Valóban úrként és mesterként tisztelünk téged, és látjuk azt, hogy tényleg neked adatott minden hatalom menjen és földön. Hatalmad volt gyógyítani, feltámasztani, sőt a saját életedet is újra felvenni a halálod után. Megdicsőültél, láthatták a tanítványok és a téged követők a te dicsőségedet. Láthatjuk és érezhetjük mi is a te világot hordozó erődet, és hallhatjuk a te szavaidat. Köszönjük neked, Urunk, hogy egy hatalmas Istenünk vagy, de köszönjük neked azt is, hogy ugyanakkor lehajló Urunk vagy. Dicsérünk azért a szeretetért, ami a lehajlásra vitt téged, a megalázkodásra, és egészen a keresztig elvezetett. Köszönjük neked, Urunk, hogy hozzánk is lehajoltál. Köszönjük, hogy a mi életünk szégyene nem volt elrejtve előtted, de te nem visszaéltél ezekkel az információkkal, hanem te úgy döntöttél, hogy megváltasz bennünket, és leteszed a te életedet azért, hogy bennünket megtisztítsál. Dicsérünk azért, mert új életre hívtál bennünket, és köszönjük, hogy ebben az új életben várhatjuk a te lelkedet és a te erődet. Urunk, olyan dolgokról hallottunk a te igédben, amik nem fakadnak belőlünk, és egyedül a te lelked tudja megteremni bennünk ezeket a gyümölcsöket. Most mégis így hívunk, mint aki tudsz és akarsz munkálkodni az életünkben. Te azt mondtad, hogy arra a napra, amire eléd kell majd állnunk, addigra megtisztítasz, elkészítesz bennünket. Végezd ezt a munkádat azáltal is bennünk, hogy megtanítasz bennünket is az alázatra. Arra az alázatra, amit tőled tanulhatunk. És kérünk téged, hogy valóban nyisd ki a szemünket erre, hogy hogyan tudjuk mi is egymást hordozni, hogyan tudunk mi is lehajolni, hogyan tudunk esetleg bűnöket elfedezni a szeretetünkkel. Taníts megbocsátani, taníts fölemelni, használj így bennünket. És kérünk téged azért, hogy amikor a mi gyülekezeteinket is formálod, akkor mi is hadd legyünk azok az eszközök, akiken keresztül ezt a te formáló munkádat el tudod végezni. Urunk, szeretném most különösen azokért kérni, akik nehéz helyzetben vannak, akik megalázott vagy megszégyenített helyzetben érzik magukat, vagy megpróbálva érzik magukat betegség vagy haláleset miatt. Hozzuk eléd a betegeinket, a gyászolóinkat, az elesetteket, és kérünk, Urunk, hogy hajolj le hozzájuk is, emeld fel őket is, és állítsd őket talpukra, emeld a szemüket te rád, legyél te az ő gyógyítójuk, vigasztalójuk. És könyörgünk az egész gyülekezetért, a te egész megváltott népedért, hadd gyarapodjon, ez is úgy, ahogyan az apostoli időkben, ahogy napról napra növelted a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Urunk, ha neked kedvesebből, mutassál nekünk is ebből a te kegyelmedből, minél többet hadd gyarapodjon a te néped itt ebben a gyülekezetben is, és az egész országban, az egész világban. Köszönjük, Urunk, hogy te építed a te országodat. Ha kedves, akkor használj ebben bennünket is. Amen. Csöndes imádságban vigyük személyes kéréseinket, hálánkat Isten elé. Ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, testvérek, az adakozásnak a lehetőségét, mint egy lehetséges módját az Isten iránt való hálánknak a kifejezésére. Most pedig foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.